Na hát, tényleg nagyon jó benneteket látni, és örülök, hogy itt vagyunk, itt vagytok, meg én is itt vagyok, és üdv a kamerák mögött mindazoknak, akik néznek minket, vagy fognak nézni. Készültem egy kis, tehát megyünk tovább az üzenetben is, de van egy kis bevezetőm teljesen más témában, mert most december ez egy különleges időszaka az évünknek, gondolom. Főleg a gyerekek már nagyon várják, már minden szekrényt átnéztek, legalábbis mi ezt csináltuk. Már december elejétől kezdve minden rejtek helyet átkutattunk. És tehát szeretnénk egy kicsit erről beszélni nektek. Jövő héten jön a Lucának az osztályából, elég sok család el fog jönni. Ugye van a tanítónéniük, ezek két tanítónéniük van, és az egyikük rákos betegséggel küzd, és az elmúlt héten volt a műtétje. És az ima szomában, és talán az ima alkalman is imádkoztatok érte, és a műtét jól sikerült, úgyhogy, és talán a mai hírek az, hogy ez nem az a rosszabb fajta már rák. Úgyhogy tényleg nagy a bizodalmunk az Úr Jézusban, hogy ő gyógyítani fog, és teljesen. De azt csinálta az osztály, hogy mindenki különböző plébániára jár, vagy nem mindenki, de jó néhányan különböző plébániákra járnak istentiszteletre, misére, és így minden vasárnap valakinek a gyülekezetében mennek, és együtt ott imádkoznak a tanárnőért, és jövő héten jönnek hozzánk. Nem tudom, hányan fognak eljönni, nem a szokásos 9 órás mise, vagy a 10 órás mise lesz ez, hanem délután 4, de hogy fogadjuk őket szeretettel, ismerkedjetek meg majd velük. És aztán december 19-én pedig lesznek az ünnepi Isten tiszteleteink. Két Isten tisztelet lesz délelőtt is és délután is. 10 órakor lesz délelőtt, 4 órakor délután. Ugyanaz lesz mind a kettő, tehát ha az egyikre jössz el, és nem jössz el a másikra, akkor nem maradsz le semmiről. Ez azért van két istentisztelet, hogy minél többen tudjunk lenni, tudjatok vendégeket hívni, barátokat, ismerősöket, rokonokat, akik eljönnek. Úgyhogy tervezzétek ezt így, gyerekszolgált mind a két alkalommal lesz. De szeretnénk egy kicsit beszélni erről ez már lehet, hogy egy ilyen távolabb jövőre is mutat egy gondolatot megosztani. És ez, ha most vagy itt velünk először, vagy nézel minket először, ez, amit most mondok, ez inkább a gyülekezeti családnak szól, és a keresztényekhez, amit mondok. De nagyon fontos, hogy úgy gondolkozzunk önmagunkról, hogy mi misszionárisok vagyunk. Egytől egyig. Tehát nem jóskapista, meg mit tudom én ki, aki jól tud az igével szolgálni, vagy aki lemerálni, beszélgetni az utcán bárkivel a hitéről, hanem mindannyian. Okay? És igazából ez egy folyamat, hogy megtanulunk úgy gondolkodni, és úgy viselkedni az életünkben, mintha misszionárisok lennénk. És ez egy életfogytig, vagy hogy mondjam ezt, ez egy életre szóló folyamat. Tényleg. És Isten tanít bennünket erre különböző helyzetekben. Az, hogy bárhol is vagyok, Isten küldetésében vagyok. Tehát az osztályteremben, Isten küldetésében vagyok. A munkahelyemen, az irodában, a mit tudom én milyen főnököddel, küldetésben vagy. Tehát bárhol vagyunk. Ott, ahol laksz, küldetésben vagy. Úgyhogy szeretném nektek definiálni, szeretjük a definíciókat, bár néha túl ságosan egy doboz gondolkodást az létre, de talán egy kicsit definiálhatnánk azt, hogy mi a misszionáris, egy kicsit a misszionáris. És ezzel a definícióval álltam így elő, hogy egy misszionáris olyas valaki, aki feláldoz mindent, kivéve az evangéliumot, az evangéliumért. Tehát misszionáris az, aki feláldoz mindent, idejét, pénzét, azt, hogy neki mi tetszik, hogy ő mit preferál, hangos vagy nem hangos, milyen zene, olyan zene, stb. Stb. Feláldoz mindent, kivéve az evangéliumot, az evangéliumért. Oké, ez a misszionárs. Úgyhogy csak szeretném szemléltetni ezt most egy bizonyos témakörben, a közösség témakörében, hogy ez talán mit jelent, vagy mit jelenthet, hogy hogyan érjük el a körülöttünk lévő embereket, ha arról van szó, hogy közösség. Ugye, vagyunk mi, a gyülekezet, amikor kimondjuk azt a szót, hogy közösség, akkor gondolunk valamire. Ilyen kérdéseket meg tudunk válaszolni, arról beszélünk, hogy közösség, hogy hol, mikor, miről szól, meg itt tudom én, nem tudom, bármi. Hogyan, hogy néz ki az? Két erre abszolút tudunk válaszolni. És keresztényeknél hol? Hát a templomban, a gyülekezetben, az imaházban, az épületben, a helyszínünkön. Oké? Tehát hol? Vagy otthonokban, házi csoport formájában. Oké? Tehát otthonokban. Mondjuk egy hétközi alkalommal. Mikor történik ez? Hát, ha az Isten tiszteletre gondolunk, akkor vasárnap. Ha házi csoport, akkor valamikor hétköznap. Egy nap valamikor. Hogyan történik? Hát az Isten tisztelet így, de ha otthoni környezetben van, akkor falhoz van tolva minden, ugye, tehát igyekszünk körbeülni, hogy egymás szemébe tudjunk nézni, és lássuk egymást. Amikor beszélgetünk, akkor egymást lássuk, akikhez beszélünk. Ugye? Szemtől szembe. És miről beszélünk? Magunkról. Megosztjuk, mi történt velünk, mit tesz az Úr velünk, stb. Stb. Magunkról és Istenről. Bibliáról. Oké, ez a közösség, amikor mi azt mondjuk, hogy közösség. Na most, mit gondol egy nem keresztény? Azok az emberek, akik nincsenek itt, vagy más közösségekben nincsenek ott. A szegedi emberek általában, a nagy részük szegedieknek, ők mit gondolnak, vagy hogy gondolkoznak? Hol? Hol van a közösség? Focipálya mellett, vagy egy sörözőben, vagy ahol vannak nagy képernyők, és megy a meccs, és lehet mindenfélét rendelni, egy étterem, vagy egy pizzázó, vagy kinn a parkban, de nem, tehát, vagy ha anyukákról van szó. Itt kín tologatják a babakocsit, homokozó mellett, ugye ott vannak, a játszótéren ott vannak, ha anyukákról van szó. Ha mit tudom én, ilyen fiatal felnőttek, 20-as, 30-as évű koncertek, nyugi, vagy mit tudom én, milyen helyek. Tehát ilyen kulturális helyek, IH, vagy akármi. Tehát, vagy elmenek kirándulni, akkor akik már az 50-es éveikben vannak, őket nem tudom még, úgyhogy ennek végig is örülök. De az a lényeg, hogy ők, az a lényeg, hogy ők is valahol, ami a kultúrájukban jellemző. Oké, tehát, hogy valahol. Egy a lényeg, hogy nem otthon. Tehát nem otthon. Legalábbis addig, amíg a társaságban nincs már egy olyan bizalmi viszony, hogy elmegyünk egymáshoz, vagy meghívok másokat magamhoz. De amúgy nem otthon. Mikor? Hát nincs pontos időpontja neki. Bármikor, amikor ráérek, amikor kényelmes, vagy amikor tényleg kényelmes a találkozás. Oké, miről beszélgetnek? Hát sok mindenről. Tényleg, tehát sok minden. Miről szeretnek a szegediek beszélgetni? Covid, igen, most a Covidról beszélgetnek. Halászléről, vagy kajáról. Jó van, köszi Zsolti. Hogy miről beszélgetnek? Sportról, hogy játszott a PIK Szeged, vagy mit tudom én, tehát diéta, ki hol jár benne, vagy nem jár, vagy igen. Egy biztos, olyas valamiről beszélgetnek, ami nem ők. Tehát nem maguk. Nem maguk. Tehát nem magukról. Mondom, ez változik abban a pillanatban, amikor már valamilyen bizalmi légkör kialakul köztük. Oké? Na, de. Mikor például találkozol valaki újjal, tehát új emberrel, akár itt a gyülekezetben, vagy bárhol, akit nem ismersz, akkor olyas valamiről beszélgess vele, hogy mit szeret csinálni, nem tudom, tehát valami olyasmi, amivel meg tud egy picit ismerni őt. Oké? Tehát jó tanács, tehát beszélgess dolgokról, hogy mit csinál, vagy beszélj te magadról, a munkádról, az iskoládról, vagy bármiről. Mert valószínű érdekelni fogja valamennyire. Na, hogyan jönnek össze? Körben jönnek össze, hogy egymást lássák? Hát nem. Nem. Tudod, hogy szeret az, aki nem tanulta meg ezt, mint amire mi már rájöttünk egyébként, ezek jó dolgok. Én azt tapasztalom ott Hattyason, hogy mi ott a fiúkkal, mit tudom én, van vagy 10-15, hasonló korában, mint én, ilyen kisebb gyerekekkel, vagy nagyobbakkal, és együtt nyírjuk a füvet a közösségi ház udvarán. És közben beszélgetünk, meg előtte beszélgetünk, meg utána. Ha van a közösségi házban valami alkalom, egy szüreti mulatság, vagy egy nyugdíjas nap, vagy mit tudom, akkor ott vagyunk, és főzünk. Nagy kondérba főzzük a kaját, és csináljuk. Tehát, hogy azt látom, hogy ők szeretnek nem az, hogy üljünk le, és egymással beszélgessünk, és csak nézzünk egymás szemébe, hanem csináljunk valamit együtt. És közben ismerjük meg egymást. Oké? Okay? Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Már rég volt. Rég volt ez. Na most, amikor ezt a kettőt így egymás mellé teszem, szívesen lerajzoltam volna, de nem sikerült. De ha egymás mellé teszem ezt a kettőt, akkor észreveszük, hogy alapjában véve különbözik, nem? Tehát az, hogy hol, mikor, hogyan, miről szól a beszélgetés. Tehát alapjában véve különbözik, és ezeket az embereket, akik másképp élik meg a közösséget, próbáljuk mi elérni és behívni abba a formába, amit mi csinálunk. Milyen érdekes ez, nem? És az, amit mi csinálunk, az nem illik bele az övékbe. Ja. És most akkor menjünk vissza a misszionárishoz. Tehát ha ezt nézem, ezt a kettőt, és mi próbáljuk őket behívni ebbe, akkor kitől várjuk el, hogy misszionáris legyen? Ezt gondoljuk át. És gondoljuk végig, amit csinálunk. Szép lassan, nyugodtan, otthon. De kitől várjuk el, hogy misszionáris legyen, ha mi csak úgy akarjuk csinálni, ahogy a mi kultúránk, keresztény kultúránk csinálja dolgokat. Kit várunk, hogy misszionáris legyen? Azoktól várjuk el, hogy misszionárisok legyenek, akiknek nincs meg az üdvösség reménysége. Hogy olyan helyekre menjenek, éljenek meg olyan kényelmetlenségeket, vagy kényelmetlen helyzeteket. Tehát azt várjuk, hogy olyan emberek, akiknek nincs meg a Szent Szellem, igazodjanak a mi időbeosztásunkhoz, tanulják azt, amit mi fontosnak tartunk, tanuljanak egy új nyelvezetet, hogy egyáltalán megértsék, amiről mi beszélünk, vagy szeretnénk beszélgetni, hogy aztán persze utána a mi módunkon tudjunk társalogni egymással. Tehát azt várjuk, hogy ők változtassanak a kultúrájukon. Érdekes. Tehát én arra jöttem rá az elmúlt sok-sok évben, hogy a formáinkkal nem igazán szolgáljuk Isten küldetését. Nem. Nagyon szeretnénk missziós gondolkodásúak lenni, de a formáink a legtöbb esetben akadályozzák a küldetést. Tehát, akkor mit tegyünk? Mit tegyünk? És erről fogunk már sokat tanulni így a következő hónapokban, meg akár években is, de hogy ha mindent ezekben a formákban csinálunk, ahogy eddig, akkor kiktől várjuk el, hogy olyanok legyenek, mint Jézus? Azokat, akiket Jézus megváltott, és megkapták ezt a dicsőséges evangéliumot, a Szent Szellem erejét, hogy menjenek és cselekedjenek, mint egy misszionárius. Vagy azt várjuk, hogy a városunk, akiknek nincs reménye, ők legyenek a misszionáriusok? Nem, nekünk a küldetésünk, hogy mi legyünk a misszionáriusok. Hogy mi legyünk hajlandóak feláldozni mindent, kivéve az evangéliumot, az evangéliumért. És azért imádkozom, és imádkozhatunk együtt, hogy a hitünket érthető és kézzelfogható módon éljük meg. Nem elmondani, az majd később. Megélni. Megélni. És amikor ott a lehetőség, akkor tudjunk bátorsággal szólni. És akkor meg tudjuk osztani azt az evangéliumot, ami életünket megmentette. És így tényleg be tudjuk mutatni azt, aki Jézus Krisztus volt a városunknak. Úgyhogy, Urunk, köszönjük neked tényleg ezeket a lehet, hogy kényelmetlen, de kihívó gondolatokat, és csak kérlek, hogy tedd be a helyére ezeket, és hadd gondolkodjunk ezen hazafelé, otthon, és a következő napokban, hetekben. És Urunk, kérünk arra, hogy áld meg az üzenetet most, ahogy tovább tanulunk arra, hogy hogyan halljuk meg a te hangodat. Jézus nevében. Amen. Na, úgyhogy ez csak egy ilyen... Jó, hát ez hosszú idő kell, hogy emészsz az ember, de egy emészteni való batyú volt. Emészszük ezt. Mert tényleg, ha egy ilyen szemüvegcserét meg tudunk csinálni, akkor egy csomó minden meg fog változni. Ha csak a személyes körödben hagyod, hogy ez befolyásoljon téged, az, ami elhangzott, akkor meg fog változni a kapcsolatod, meg a viszonyod azokkal az emberekkel, akik még nem ismerik Jézust, de ismernek téged, és Jézus általad ott van az életükben. És te nem akadályozni fogod Jézust, hogy elérje azokat a szíveket, hanem együtt fogsz tudni vele működni. Hogy Jézus elérje azt az embert, akinek a közelébe ő oda tett téged. Legyél bárhol is. Na, de ma folytatjuk, és a címe az üzenetnek, hogy sáfárkodj Isten kimondott szavával. És arról beszélünk ebben a sorozatban, hogy hallani Istent, tehát nyilvánvalóan, ha halljuk Istent, akkor jó sáfároknak kell lennünk. Jó sáfároknak kell lennünk Isten írott igéjének is, amit kaptunk. De ugyanúgy jó sáfároknak kell legyünk a hallott igével is, amit kapunk tőle, amit szól hozzánk. Oké, Isten igéje hibátlan, tévedhetetlen, ihletett írás. Mindegy, hogy mit mond a kultúra, a könyv, a Szent Biblia, vagy akárhogy is nevezzük a Biblia, ez nem változik. Nem változik a hitelessége, nem változik. Tehát tisztelnünk kell az írott igét. Tanulnunk kell azt, elmélkednünk rajta, forgatni a szívünkben, az elménkben, olvasni, tanulmányozni, és ezekről mind beszéltünk már eddig. És amiről ebben a sorozatban beszélünk, az, hogy Isten a szívünkhöz is szól. Oké, inkább én ezt hangsúlyoztam ki nektek, hogy Isten a szívünk közé is szól, és hallhatjuk őt ezzel a belső fülünkkel, amit kaptunk tőle. Ami természetesen nem mondhat ellent Isten írott igéjének. Ez nagyon fontos. Hogy az, amit ő szól, és hallod őt, vagy érzel egy benyomást, az nem mondhat ellent annak, amit ő ír, amit ő leírt, amit ő kijelentett önmagáról. Tehát bizonyosan jól kell sáfárkodni az írott igével, de jól kell sáfárkodnunk a kimondott igével is, amit Isten szólt hozzánk. Vagyis amikor Isten szól a szívedhez, akkor mit teszel vele? És emlékeztek, említettem valamelyik üzenetben, hogy Isten a szívemre helyezte egy ilyen vezetőségi összejövetelünk a Nehémiás 4-et, erőteljesen, és már hosszú volt a meetingnek. Itt én már nem akarom őket kínozni, de ott volt bennem, hogy elmondjam, de nem mondom el, és nem mondtam el. Nem mondtam el. És aztán egy vagy két nappal később Zsuzsi megkapta, és ő küldte ki a csoportba. Mondom, de jó, hogy ilyen jó az Úr. Ha én nem, akkor legalább valakin keresztül. És tudod, tehát, hogy nekem is el kellett ezen gondolkodnom, hogy ha legközelebb az Isten küldeni akar igét valakinek, mert ő mindenkinek tudja a jövőjét, ugye? Tehát tudja, hogy mikor van szükséged bátorításra, és tud téged használni arra, hogy amikor ő majd egy hét múlva ott lesz egy bizonyos helyzetben, a szívedre helyez egy igét, egy bátorítást, ezt rajtad keresztül megerősítésként arra a helyzetre el tudja küldeni neki. Na most, tudod, a sáfárkodásról van szó, ugye Jézus sokat beszélt róla, és mindjárt olvasunk ilyen részeket, de ha Isten vagy, a következő alkalom, amikor küldeni akarsz egy ilyen igét valakinek, akkor kihez fog szólni? Az, akibe így megáll, és nem megy tovább, vagy az, aki továbbadja? Ugye, tehát fontos a sáfárkodás. Fontos, hogy hogyan gondolkodunk arról, amit kapunk Istentől. Úgyhogy sáfárságról beszélünk az időnkkel kapcsolatosan is sáfárkodással, beszélünk az anyagiakkal kapcsolatban is sáfárkodással, tehát csomó minden, amit kapunk Istentől, az energiánk, az erőforrásaink, ezek mind fontosak, de erről muszáj beszélnünk egy ilyen sorozatban. Oké, tehát ez egy olyan üzenet lesz, és egy olyan tanítás, ami a felelősséget ezt így átrakja mindannyiunknak a vállára. Oké, tehát fogsz fészkelődni a székedbe. De nem baj, mert szükségünk van erre. Szükségünk van rá, hogy kapjunk megbízást Istentől. És amikor megbízást kapunk, akkor kapunk egy terhet tőle. És persze, hogy megadja a kegyelmet hozzá, hogy tudj vele menni, de valószínűleg ez több lesz, mint amit eddig csináltál. Tehát túl fog vinni a te korlátaidon. De a hozzávaló kegyelmet meg fogod kapni. Úgyhogy hogyan sáfárkodunk azon a szón, amit Isten szólt hozzánk. És három pontunk lesz ma is. Az első gondolatunk az ez, hogy sáfárkodj azon, amit hallottál. Okay? Sáfárkodj azon, amit hallottál. Említettem az előbb, hogy sáfárkodunk például az anyagiakon. Ugye tudjuk, hogy visszahozzuk az első zsengét, a tizedét annak, amit kaptunk Isten házába. Aztán vannak még más sáfársági elvek, hogy abból élj, amit van, ne többből próbálj megélni, mert akkor az már másnak a pénze lesz, tehát élj abból, amit van, tehát férj bele a saját büdzsétbe. Tehát ezek anyagiakról szóló sáfár elmegy, de van egy rész, amit Jézus mondott, és az adakozásról beszélt, és nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, ugye mondott ilyet, hogy amilyen mértékkel mértek, ugyanazzal fognak nektek is mérni. Emlékszetek erre esetleg? Itt adakozásról beszélt. Na most ez a Lukács 6-ban lévő adakozásra vonatkozik, amit mond Jézus. De tudtad-e, hogy ugyanezt a részt Jézus használja a hallásra is? Ezt a sáfárkodós részt. Méghozzá Márk 4-ben, rögtön a magvető példázata után, ahol megint csak a hallásról meg a szívről, hogy fogadja valaki a magot, erről beszél, és 24.-25. versben, Márk evangélium a 4. fejezete, azt mondja, ezt is mondta nekik, gondoljátok át alaposan, amit hallatok. Amilyen mértékkel mértek, ugyanazzal fognak nektek is mérni. Sőt, még ráadást is kaptok. Oké, tehát amilyen mértékkel átgondolod, hogy mit hallasz, és végigviszed a hallásnak a folyamatát, egészen szívig, olyan mértékkel lesz mérve. Sőt, még ráadást is kaptok. Akinek ugyanis már van, annak majd még többet adnak. Akinek azonban nincs, vagyis nem sáfárkodott azzal, amit Isten szólt neki, attól még azt is elveszik, ami eddig volt. Tehát, mi mind hallani akarjuk Istent, ugye? Tehát ez a vágyunk, hogy halljuk a mi Istenünknek a hangját az életünkben. De amikor Isten szól, mit teszünk vele? Mit teszünk vele? Jó sáfára vagyok-e Isten szólt szavának, vagy sem? Most szeretnék megadni nektek 10 módot, ezt csak így gyorsan felsorolom, ki lesz majd írva oda is, ahogy Isten szól, és a lista nem teljes, mert sokféle más módon is szól, de csak 10 mód, hogy így lássátok, hogy milyen módokon akár szólhat hozzátok Isten ma is. Okay? Körülményeken keresztül, ez az első. Körülményeken keresztül. Lássátok Jónást, hogy elég szűk körülménybe került ő ott a hal gyomrában. Tehát elég szoros volt ez a belső szoba. Ugye? Először hangos módon szólt hozzá, hallható hangon, de nem volt jó sáfára, ezért utána körülményeken keresztül szólt hozzá. Aztán második, tanácson keresztül. A példabeszédek tele van tanáccsal. Oké? Tele. De a Biblia más része is tele vannak tanácsokkal. Bölcs élet tanácsokkal. Aztán harmadik, békességen keresztül. Kolossé 3.15-ben mondja azt, hogy a békesség, Isten békessége uralkodjon a szívünkben. Vagy Filippi 4.7 azt mondja, hogy Istennek a békessége őrizze meg a szívünket. Tehát a békességen keresztül is szól hozzánk Isten. Aztán negyedik, embereken keresztül. Volt egy Agabus nevű próféta, Abcsel 21-ben, aki keresztül szólt Isten. Akkor ötödik, álmokon, látásokon keresztül. És itt rengeteg bibliai szereplőt lehet felsorolni. Ott vannak Salamon, Jákob, Péter, János, Pál, különböző látomások vagy álmok. József is egyébként. Aztán a hatodik, gondolataidon keresztül. Máté 1.20-ban József meggondolta azokat a dolgokat, amiket kapott. És ott a gondolataiban kapott Istentől. Hetedik, természeti megnyilvánulásokon keresztül. Ugye Róma 1-ben olvashatunk, hogy Isten szól a természeten keresztül. Aztán János 12.29. Néhányan hallották Isten hangját, de valaki mennydörgésként hallotta. Aztán jelenések könyvében meg az tele van mindenféle természeti megnyilvánulással, ahogy Isten közöl. Aztán nyolcadik, természet feletti megnyilvánulásokon keresztül. Égő csipkebokor, ez természet feletti volt. Vagy a szamáron keresztül, Bálámnak a szamara, megszólalt. Aztán kilencedik, a Biblián keresztül, Róma 10.17. A hit hallásból van, és az Isten igének a hallásából. Aztán tizedik, a halk és szelíd hangon keresztül, ahogy Illést bátorította. 1 Királyok 19.12-ben. Oké, és ez csak pár módja. Lehet, hogy ezt még lehetne bővíteni, ezt a listát. Hogy Isten milyen sokféle módon szól hozzánk. Úgyhogy a hullámhossz a címe ennek a sorozatnak, mert Isten egy bizonyos hullámhosszon szól. És mi pedig ráhangolódunk. Ráhangolódunk arra a hullámhosszra. Tudtad-e, hogy ebben a teremben is különböző hangok vannak? Oké? A levegőben. A levegő tele van hanggal. Most is, hogy nem hallod. De ha lenne egy rádiód, akkor be tudnád itt fogni. Kis antennáját kihúzod, és be tudnád fogni, csak rá kell hangolódni arra a hullámhosszra. és meghallod azt a hangot, ami egyébként itt van, benne a teremben. Csak kell hozzá egy eszköz, amivel ráhangolódsz. És azt akarom ezzel mondani, hogy azon túl, hogy amit hallunk, azon túl, hogy Isten szól, vannak más hangok is. Vannak más hangok is. Az Édenkertben két személy volt, akik próbáltak Ádámhoz és Évához beszélni. Isten és Sátán. Mind a kettő. Úgyhogy azt mondta Jézus, amit olvastunk írásrészt, hogy gondoljátok át alaposan, amit hallotok. Mert sok hang van. Tehát gondoljátok át alaposan, amit hallatok. Más szóval, legyetek óvatosak, hogy mire hallgattok. Legyetek óvatosak, mert Sátán is beszél. Nem érdekes, hogy Sátánnak az egyik neve az az, hogy levegőbeli hatalmasság? Levegőbeli fejedelemség? Levegőbeli. Tudtad, hogy mikor szólsz, mikor a szavak elhagyják a szádat? Tehát mielőtt bemenne a másik ember fülén, ezen a levegőn megy keresztül. Oké? Tehát hol utazik a te kimondott szavad? A levegőn keresztül. Nem gondoljuk, hogy esetleg Sátán, mielőtt beérkezne te füledbe, ezt megragadja és meg is csavargatja egy kicsit? Vagy meg akarja csavarni? Hogy te másképp halljad azt, amit valaki mond? Tök simán. Tök simán. Megtörtént. Tehát kifacsarja, kicsavarja a szavainkat. Történt már ilyen? Tehát az ember hazaér melóból, kedves felesége, otthon, esetleg főz, de lehet, hogy a ház körül csinál valamit. És tök normálisan megkérdezi az ember az asszonytól, hogy drágám, mikor lesz kész a vacsi? Sátán megtekeri. Hallottad, mit mondott? Hallottad? Mikor lesz már végre kész a vacsora? Mondd azt, hogy akkor lesz kész, amikor. Sátán a férnek. Hallottad, mit mondott? Hallottad? Mit? Azt mondta, ha vacsorát akarsz, főzd meg magadnak. Gyönyörű. Na most nem fogom megkérdezni kézfeltartásra, hogy kivel fordult ez már elő otthon, mert túl sokan ültök házaspárok egymás mellett, jó? Tehát nem akarunk itt fájtolni. De szerintem sokan vannak itt, akik voltak hasonló helyzetben, és egyetértenek ezzel. Hogy bizony, csak nézünk sokszor, hogy ezt hogy tudta félreérteni ennyire a másik. Oké? Okay? Tehát mikor beszélgetsz valakivel, és később az illető azt mondja neked, hogy azt mondtad, hogy töm-töm-töm-töm. És akkor te nézel, és azt mondtad, én ilyet nem mondtam. És tudod, hogy nem mondtad. Na ők ezt hallották. Mert volt egy levegőbeli rásegítés. Oké, tehát az, hogy volt egy fórumunk, és beszéltem nektek a Biblia szól témáról, és az, hogy másnap Budapestről jön vissza reggel már, hogy én hátat fordítottam a Biblia szólnak, hát az egy nagy csavarás. Az egy nagy csavarás. Mert nem ez történt, és nem ezt mondtam. Oké, csak hogy gondoljuk meg, hogy mit hallunk. Please. Gondoljuk meg, hogy mit hallunk. Mert sáfárok vagyunk. Vizsgáljuk meg azt. Tehát például gondolkodtam, hogy mondjam-e, nem mondom. Tehát ez a mondat, hogy a pásztor váltás. Túl gyors volt. Most értem az érzést. De már elmúlt. Úgy értem, hogy még mindig ez kell legyen a refrén bennünk, hogy túl gyors volt, ez segít tovább menni, vagy előre menni. Tehát értem az érzést, és megértem, de az én véleményem pedig az, hogy nem volt gyors. És megértem, hogy miért mondja azt, aki gyors volt, hogy gyors volt. Sokotokkal beszéltem, és igen. De látva a szituációt, látva a helyzetet, látva az elmúlt egy évben lévő dolgokat, én azt látom, hogy igen, Isten sokszor nagyon furcsán időzít. Egy 15 éves Máriának gyermeke fogant a méhébe. Uram, ez egy kicsit túl gyors. Vagy 3000 megtértek, abcsá. Ez egy kicsit túl gyors volt, Uram. Tehát sokszor igen, úgy érezzük, és abszolút, ha magunkra nézünk, és a körülményeinkre, és a dolgokra, igen, dolgok túl gyorsak, igen. De van, hogy már nincs más. Meg kell történni a dolgoknak, és a híd részéről egyébként, ez egy utolsó pillanat volt, amikor mi még be tudunk szállni egy közös hajóba. Tehát nekünk is úgymond túl gyors volt, hogy az, amit terveztünk már tavasz óta, tehát ezt át kell újra gondoljuk, és váltanunk kell. És teljesen a feje tetejére kell állítsunk mindent, amit gondoltunk. Úgyhogy tudod, átgondoltam ezt a mondatot, és abszolút megértem, de ez nem kell, hogy olyan mondat legyen, amihez nagyon ragaszkodunk. Hanem lépjünk túl rajta. Lépjünk túl rajta. Vagy tehát ez a prófétai kör. Bocsi, hogy ilyeneket említek, de a sáfárkodás ez nagyon-nagyon fontos. Van egy prófétai kör, aki meg akarja mondani, hogy mi Isten akarata a gyülekezet számára. És nem tetszik nekik, hogy én fél évre vagy egy évre van egy tervem. Egy terv. Egy szép, lassú átkormányzás dolgokban. Egy nyugis, szép, lassú átkormányzás dolgokban. Hanem lépésről lépésre akarják ők megmondani. És én erre ne haragudjatok, azt tudom mondani, hogy nincs szükségem prófétára. Nincs szükségem prófétára, mert megvan a Szent Szellem. És szükségem van emberekre, akik hallanak Istentől, és közlik azt, amit Isten akar rajtuk keresztül nekem közölni. De ne felejtsük el, ezek mindig csak megerősítése annak, amit én hallok Istentől. És ez ugyanúgy vissza neked is. Mások nem irányíthatnak téged, hogy mit csinálj és mit ne csinálj. Hanem ők jönnek, és ez megerősíti vagy sem azt, amit kaptál Istentől. Úgyhogy nem. Nem. Ráadásul, tehát tudod, nem a lázadban, és na mindegy. Tehát Jézus azt mondta, gondoljátok át alaposan, amit hallotok. Amit. Okay? Aztán a második gondolatunk, sáfárkodj azon, hogyan hallasz. Tehát nem csak a mit fontos, hanem a hogyan is. Nem csak a mit, amit meg tud kavárni az ördög a levegőben, hanem az, hogy hogyan hallok. És ha megnézzük Lukács 8-at, elképesztő. Ugyanezt a részt használja Jézus, csak változtat egy kicsit rajta. A 18. versben azt mondja, hogy tehát gondoljátok át alaposan, hogyan hallgatjátok. Tehát ezt is, ne csak azt, hogy mit hallotok, hanem azt is gondoljátok át, hogy hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, tehát aki jól sáfárkodik azon, amit hallott, az még többet kap, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Tehát, hogyan hallasz, mikor Isten szól hozzád? Tegyük fel, hogy Isten azt mondja neked, ezrek felé fogsz szolgálni. Mondjuk. Wow! Ez... Akkor hogyan hallom ezt a mondatot? Istennek a bátorításodból. Tehát min van a hangsúly az elmémben? Azon, hogy én fogok szolgálni. Én. Ezrek felé. És majd elismerik ezt az emberek. Oké? Okay. Ugye, hogy milyen nagyszerű vagyok, vagy mit tudom én. Vagy azon van a hangsúly, hogy ezrek felé Isten szolgálni fog. Egyébként tök mindegy kin keresztül. De hálás vagyok, ha engem használsz ebben, uram. Vagy bármelyik őtöket. Oké? Okay. Tehát volt egy látásunk még 10 évvel ezelőtt, kb. Hogy sok száz embernek fogunk segíteni. Élelmiszerrel, vagy dolgokkal. És igen, megtörtént. Sok száz embernek segítünk hétről hétre. És történik, most is zajlik ez. És ez rengeteg munka, rengeteg pénzbe kerül, tehát komoly döntéseket igényel. És az egész, ahogy a sok-sok év alatt ez kinőtte magát. Tehát ez nem olyan volt, hogy itt van egy full project, tessék. És akkor így kilapulsz alatta. Nem. Szépen, évről évre Isten mindig adott egy kicsit többet, egy kicsit több lehetőséget, egy kicsit több erőt, egy kicsit több forrást, de mindig egy picivel többet, és ez túl volt a mi kényelmünkön. Tehát döntéseket kellett hozni, és mi bízva Istenben csináltuk. Csináltuk, léptünk benne. És tehát hogyan bízott ránk Isten több embert, meg több pénzt, ugye, mert több pénzbe is kerül. Úgyhogy először csak kevés ember volt, kevés pénzzel, kis pénzzel egyszerre, de hűségesek voltunk, újra, meg újra, meg újra hűségesek voltunk, sáfárkodtunk rajta, és Isten növelte ezt. És mindezért az övé a dicsőség. Mert ő csak mindig olyan helyzetbe hozott, hogy mi csak őrá támaszkodva, ha te erre hívsz, akkor erre te meg is fogod adni, úgyhogy mi akkor rálépünk erre a következő kőre is. És tényleg megtörtént. És akkor következőnek megint, akkor rálépek a következő kőre is. Tehát van egy sáfárság, és remélem, hogy értitek, hogy miről beszélek. Remélem, hogy mélyre megy, amit mondok. És nagyon fontos ez a mélység is, az üzenet mélysége, mert igen, az, hogy az üzenet az mély, az részben rajtam is múlik, de figyelj, ha megáll az agyadnál, ha megáll a tudatodnál, az eszednél megáll az, amit mondok, akkor nem ment mélyre. Mert az üzenetnek akármilyen sík egyszerű a dolog, az le kell menjen a szívig. Ezt le kell engedni a szívig. És ott meggyőződésre jutni. És hagyni, hogy ez meggyőzzön. Oké? Okay. Őszintén, tehát amikor jön Isten igéje, őszintén magamba nézek. Mint egy tükör. Hagyom, hogy az, amit Isten mond, az mutassa meg, hogy milyen vagyok. Nem én mondjam meg, hogy milyen legyen az a tükör, hanem az a tükör mutassa meg, hogy ilyen hol vagyok. Oké? Okay. Tehát felismerni a tükör hatására azt a valóságot, amit Isten mutat. És aztán tenni valamit azzal kapcsolatosan. Ha azt mutatja, hogy kócos vagy, akkor tovább megyek. Nem, akkor megigazítom a szemöldökömet is, meg mindent. Tehát igazítok, korrigálok. Ehelyett manapság mi a mélység? Wow, annyi mindent mondott, hogy egy csomó mindent nem is értettem, de azért, mert ez a mély. Hogy nem értem, hogy mit mond. Vagy akkora információ mennyiséget kaptam, hogy ez ilyen wow élményt hoz létre, tehát akkor ez a mély. De nem. A mélység az, amikor el tudja érni azt, aki vagy legbelül, a szívedet, és formálja a jellemedet. És ez már nem az én felelősségem. Vagyis de, egy szempontból az én felelősségem, hogy legyen érthető, amit mondok, legyen egyszerű, amit mondok, nem információdömping, és legyen gyakorlati. Gyakorlati. De hogy mit veszel el belőle, az a te részed. És erről beszél Jakab 1, 21-től 25-ig. Ezért takarítsátok ki magatokból minden gonoszságot és aljas szándékot. Szelíden és alázattal fogadjátok szívetekbe Isten beszédét és tanítását, amely meg tudja menteni a lelketeket. Amit Isten mond, azt tegyétek is meg, ne csak hallgassátok. Ha csak hallgatjátok, de nem teszitek meg, becsapjátok magatokat. Van, aki csak hallgatja Isten tanítását, de nem engedelmeskedik annak. Az ilyen ember úgy jár, mint aki megnézi arcát a tükörben, azután elmegy, és azonnal el is felejti, amit látott. Aki viszont megnézte magát a szabadság tökéletes törvényében, és kitart a megismert igazság mellett, vagyis nem felejti el, hanem tettekre váltja azt, amit látott, hallott és tanult, na az mindenben áldott és boldog lesz. Pásztor, hallani akarom Istennek a nagy szavát. És mi van a kicsivel? Mi van a kicsivel? Azokkal mit kezdünk? Mert ha nem vagyok hű a kicsin, akkor nem leszek hű a sokon sem. Ugye? Tehát sáfár vagy azon, amit és azon, hogyan hallasz. József álmot kapott Istentől. Mit látott? Hogy a tesói, ez a kép jött. Meg fognak hajolni ő előtte. Mit csinál? Megy és rögtön elmondja nekik. Tehát a legjobb, amit tehetett. Na most, az álom Istentől volt. De nem arról szólt, hogy hé, egy nap hatalmon leszel. De jó lesz. Hanem arról szólt, hogy majd lesz hatalmad, hogy vezess. Tehát lesz hatalmad, hogy vezess embereket. Úgyhogy figyelj, ha vezetőségben vagy. A vezetőség Isten királyságában nem arról szól, hogy hány embert tudok rávenni arra, hogy engem szolgáljanak. Soha. Hanem arról szól, hogy te hány embert tudsz szolgálni. Ez a vezetőség. Tehát József azt kapta, hogy egy nap majd szolgálni fogja a családját. Erről szólt ez az álom. És ez is történt. Úgyhogy hogyan hallok? Jakab 4, 6.-7. vers. Isten azonban egyre nagyobb kegyelmet ad nekünk. Amen. És Isten kegyelme csodálatos. Tényleg csodálatos. El tudod képzelni azt, hogy itt nem a sima kegyelemről van szó, hanem ez a vers már arról beszél, hogy még több kegyelmet, nagyobb kegyelmet kapsz. Hogyan kapsz több kegyelmet? Elmondja, azt mondja az írás. Isten ellenáll a büszkének, de kegyelmet ad az alázatosnak. Adjátok hát oda magatokat Istennek, és engedelmeskedjetek neki. Ugyanakkor álljatok ellen a sátánnak, és ő el fog futni tőletek. Tehát, két ellenállás van itt ezekben a versekben. Két ellenállást olvasunk. Az első, az ellenállni a sátánnak. Oké, sorrendben nem az első. De ezt ismerjük. Oké? Ez ismerős. De a másik, hogy Isten ellenáll a büszkének. Ez komoly. Komoly. Figyelj. Nem tudsz ellenállni a sátánnak, ha Isten ellenáll neked. Oké? Tehát nem tudsz ellenállni a sátánnak, ha Isten ellenáll neked. És amúgy sátánnak a bűne mi volt? A büszkeség. Úgyhogy az egyetlen módja, hogy ellenáll sátánnak, és hogy az, hogy több kegyelmet kapj Istentől, de ki kap több kegyelmet? Az alázatos. Úgyhogy több kegyelemhez alázatosnak kell lennünk. Ha büszke vagyok, nem tudok ellenállni a sátánnak. Sőt, nem csak, hogy nem tudok ellenállni, hanem azt mondja, hogy Isten ellenáll nekem. Most az ellenáll szó, az a görögben azt is jelenti, hogy a másik csapatban lenni, az ellenfélnél lenni. Most itt a kép az nem arról, hogy Isten az ördög csapatában van, majd mindjárt elmagyarázom ezt, hanem, de ezt jelenti azt, hogy az ellenfél csapat, abban a csapatban játszik valaki, aki ellenáll, aki az én ellenfelem. Oké? Tehát egymás ellen vagyunk. Két dologra törekszünk. Én arra törekszem, ő meg ezt próbálja megállítani. Oké? Erről van szó. Ezt jelenti ez a szó. Na most, hogy még jobban elmagyarázzam. Tehát Isten királysága fantasztikus. Isten királysága csodálatos. Annyira jó Isten királyságában lenni, mert ott Isten megengedi, hogy én fussak a labdával. Oké? Tehát itt vagyok, Isten királysága már itt van, és mi itt vagyunk ezen a földön, van egy küldetésünk, és azt mondja, hogy Balu, fuss ezzel a labdával. Valaki így csinál, én először, amikor Isten megbízott dolgokkal, akkor tele volt a nadrágom, mert tudod, mindegy, hogy most ez házi csoportvezetés, vagy adakozás, amikor az ember elkezd adakozni, vagy bizonyságot tenni, nem hívő embereknek akár, vagy szolgálni a betegek felé, vagy bármiről legyen is szó. Isten hagyja, hogy fuss vele, tehát megbíz, hagyja, hogy fuss vele. Ennyit mond csak, hogy Balu, fuss, vidd a labdát, csak maradj mögöttem. Jó? Csak maradj mögöttem. Itt a labda, de maradj mögöttem. Maradj mögöttem. És ezt mondjuk, amikor megkapjuk a labdát először, hogy elkezdünk egy szolgálatot, amire Isten hívott minket, hogy Istenem, én nem tudok ezzel a labdával futni, ez túl sok nekem, én ezt nem tudom csinálni, ne már Isten, ne csináld már, válasz valaki mást, az XY sokkal alkalmasabb rá, én ilyet nem tudok csinálni. Isten azt mondja, nyugi, meg tudod csinálni. Tényleg meg tudod csinálni, csak maradj mögöttem. És akkor mit csinálunk? Megyünk mögötte, visszük a labdát, futunk vele, vezetjük a labdát, megyünk mögötte, és rátapadunk, mint az első osztályos a tanárnénire, tanítónénire. És Isten mit csinál? Nem tudom, hogy láttatok a Bud Spencernek az Aladdin című filmjét, 80-as években készült, ő láthatatlan volt mindenkinek, és ott fociztak a srácok benne, és csak azt lehetett látni, hogy viszi a srác a kapu felé labdát, és a védők, akik jönnének rá, azok így repkednek el. És akkor Isten megy elől. És véd. Mert mögötte vagy. És követed őt. És csak megmaradsz mögötte. Mert azt mondta, hogy nyugi, maradj mögöttem. Jó? Gyere. Gyere, és kövess engem. És bum, 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 kiüti az ellenünk jövőket. És mikor berúgjuk a gólt, boldogok vagyunk, nagyon örülünk, és Isten is megdicsér, azt mondja, nézd, milyen ügyes voltál, berúgtad. Köszönöm, Istenem, köszönöm, köszönöm. De kérlek, többet ilyet ne kérd tőlem, ez nagyon izé volt. És akkor Isten megint megkér, és újra kér, és újra kér, és egyszer csak már nem gyakornokok vagyunk, hanem profik leszünk. Profikká válunk. Oké? Okay? Profik leszünk. Figyelj, Balú, tudnám-e tanítani? Mondja Isten. Balú, tudnám-e tanítani? Hogyne. Csak bízd rám. Ja. Megoldjuk. Megoldjuk. És néha még el is mondjuk a házastársunknak, hogy na, a kettes pont, ne érezted azt a csendet? Ez úgy ült. Az a pont, ez nagyon ült. Oké, tehát Isten azt mondja, hogy menj a labdával, de maradj mögöttem. Maradj mögöttem. És mi nem mondjuk ki, de azt gondoljuk, hogy Uram, azért már egy ideje csinálom ezt. Ja. Most ülj le egy kicsit. Most menj és segíts a Józsinak. Jó, ülj le. Én megoldom. Csak, vagy ülj le a kispadra, Uram. Nyugodtan. Csak bízd rám. Bízd rám. De Isten nem ül le a kispadra. Nem. Ha ez történik, Isten átáll a másik csapatba. Tehát Isten azt mondja, hogy maradj mögöttem. Okay. Mi meg nincs szükségünk a védelmedre. Nincs szükségem a védelmedre. Ó, tényleg? Na, akkor gyere. Megnézzük, hogy fog sikerülni. Ha én védekezem, mondja Isten. Oké, okay. Tehát hogy lássuk, meddig jutsz nélkülem. És azt kérdezed, hogy miért tenne ilyet Isten? Hát azt mondom, azért, mert szeret. Ezt az ő szeretetében teszi. A szeretete miatt fog ellenünk védekezni. A szeretete miatt fog nekünk ellenállni. Mert ő még azelőtt fog védekezni ellenünk, mielőtt az ellenség elkapna minket, és kiiktatna teljesen. Úgyhogy jobb Isten kezébe esni ilyenkor, mint az ellenségébe. Úgyhogy ezért áll át ő az ellenfélhez. Úgyhogy Isten ellenáll a büszkének, de kegyelmet ad az alázatosnak. Tehát gondoljátok át, jó alaposan, hogyan hallgatjátok. És hallottam egy nagyon tanulságos sztorit, egy gyülekezet életéből, épp a vendég lelkipásztor volt valamelyik gyülekezetben, és tanácsot kért a helyi pásztor, a vendégpásztortól, mert az egyik előjáró feleségével gondok voltak. Azt mondja, lelkipásztor azt mondja. Hát azt mondja, hogy Istentől van üzenete az asszonynak. De se nem kedves, se nem más. Tehát nem kedves egyáltalán. Szörnyen kritikus. És ilyen vad. Tehát elszáll az agy állandóan. És negatív dolgokat mond az embereknek, a gyülekezetben, hogy tudná találkozni ezzel a házaspárral. És azt mondta, persze, találkozzunk, találkoznak, és az asszony csak mondja, csak mondja, csak mondja, szóhoz sem jut, senki nem jut szóhoz, csak mondja, csak mondja, csak mondja, ott ül ez a vendégpásztor, és Isten megmutatja neki, hogy egy mondat sokszor visszatér. A sok mondja között. Mégpedig az a mondat, de én hallottam Istent, én hallom Istent, ez a kifejezés, állandóan visszajön. Erre a tanácsadó pásztor azt mondja, Lenne egy kérdésem. Lehet, hogy akkor, amikor éppen levegőt vett a hölgy. Lehetséges-e? Lehet-e egy fikarcnyi esély arra, hogy lemaradtál Istenről, és nem őt hallod? Erre azt mondja, válasz ez volt, sosem maradok le Isten hangjáról. Ő állandóan beszél hozzám. És Isten rámutatott a pásztornál, hogy tehát szólt a szíved, és azt mondja, ez a jövendő mondásnak a szelleme, amelyik olyan módon próbál szólni, mintha valaki. Történetesen ott Isten. De ilyen a jövendő mondás szelleme családoknál, amikor elmész egy jóshoz, vagy valamilyen csiribirihez, és megkérdeznek szellemeket, ja bocsánat, nem a szellemet, a nagymamát kérdezik meg, és te azt hiszed, vagy az emberek azt hiszik, hogy nagymamával beszélgetnek. De nem, ez az ott a családnál lévő démoni csapat, akik sok száz éve ott vannak, és jól ismerik a történetet a családba. És pontosan úgy tudnak válaszolni és szólni, hogy te azt hitt, hogy ők azok. De nem. És ennek a démoni seregnek ez a természete, hogy úgy szól, mintha. Úgy szól, mintha. És ez megtörténhet az Isten hangjával is. Úgyhogy az a szellem, ami annyit beszélt hozzá, amiről aztán azt hitte, hogy Isten hangja. Tehát mindegy, az a lényeg, hogy azt mondta az Úr a pásztornak, hogy amikor valaki azt mondja, hogy sosem marad le Istenről, akkor, tehát hogy mindig tőle hall, az egy teljesen más szellem uralma alatt van. És annak az irányítása alatt van. És jó pár embertől hallottam már ezt az elmúlt 25 évenben. Nem volt sok, de volt jó pár ember, akiktől ezt hallottam. Én sosem maradok le Istenre. Folyamat. Figyeljetek, mi mind lemaradunk Istenre. Van rá igeversem is. Róma 3.23. Hiába vagyunk Isten dicsőségének. És az Isten kegyelme az, amiért mi meglettünk mentve, és Isten kegyelme az, hogy mi meg is hallhatjuk őt. De lemaradunk róla. Lemaradunk. Mindannyian. Úgyhogy harmadik, vedd figyelembe, amit hallasz. Tehát Márk 4-ben, Lukás 8-ban azt mondja, vedd figyelembe, amit hallasz, ahogy hallasz, stb. Jónásból még szedtem ki egy igerészt. Jónás könyve, 2.-3. vers az első fejezetben. Azt mondja Isten Jónásnak, készülj az útra, sietve menj Ninivébe, a nagyvárosba. Figyelmeztesd lakóit a közelgő veszedelemre, mivel tudok róla, hogy mennyi gonoszságot követtek el, és meg fogom büntetni őket ezért. Jónás azonban el akart futni az örökkévaló elől. És elhatározta, hogy éppen az ellenkező irányba Tarzisba utazik. Ezért lement Jáfó kikötőjébe, és keresett ott egy Tarzisba induló hajót. Miután kifizette az úti költséget, felszállt a hajóra, hogy a többi utassal együtt Tarzisba menjen. Így akart elmenekülni az örökkévaló elől. Na most, jól figyelj! Ha nem engedelmeskedsz, mondom ezt magamnak is, ha nem engedelmeskedek Isten szavának, amit ő mond, akkor elhagyom az ő jelenlétét. És most itt nem arról van szó, hogy elhagy engem Isten. Oké? Tehát Isten ott van, csak én elfordulok tőle. Elfordulok tőle. Ez ennyire egyszerű. Úgy értem, elfordulok tőle. A törekvésem az az, hogy el akarok tőle. Távolodni akarok tőle. Nem azt akarom, amit ő mond. El akarok tőle távolodni. És Isten szólt Jónáshoz. Hallható hangon. Elképesztő. És nem hallgatott rá. Úgyhogy Isten mit csinált? A körülményeink keresztül beszélt akkor. Figyelj! Voltál-e már, tehát voltál-e olyan helyzetben, hogy úgy érezted, hogy nem hallod őt? Biztos, hogy voltál. Én is. Mindannyian voltunk. hogy úgy vagyunk, hogy nem hallunk semmit. A tanács ez. Megfogadod, ha nem. Menj vissza arra a helyre, ahol hallottad Istent. Menj vissza az időben arra a helyre. És kérdezd meg magadtól, hogy engedelmeskedtél ott. Jónás nem hallotta újra Istent egészen addig, amíg meg nem bánta. Amíg bűnbánatot nem tartott, amiatt, hogy nem. Hogy hallotta Istent, és tudatosan nem tette azt, amit mondott neki. Isten a körülményeiben egy olyan állapotot hozott létre, ami nagyon beszorította őt. És ennek hatására megbánta, és felfelé nézett, a gyomorból. Felfelé nézett. És Isten aztán kiszabadította őt a körülményeiből. Úgyhogy néhányan lehet, úgy érzitek magatokat most az életetekben, hogy be vagytok szorítva valamilyen körülményben. Nem tudom, mi lehet az. De az oka lehet, hogy az, hogy Isten szólt hozzád, és nem engedelmeskedtél. Simán. Simán lehet. Úgyhogy hadd kérdezzem ezt. Igen, mindannyian azt mondjuk, hogy hallani akarjuk Istent. Abszolút. De miért mondana valami újat, ha nem kezdtünk azzal semmit, amit már eddig mondott? És remélem, értitek, miről beszélek. Arról beszélünk, hogy hallani Istent. Hogy milyen drága az ő szava. Mindennél drágább az ő szava. Arról beszélünk, hogy mit hallunk, hogyan hallunk. És szerintem ez a sáfárság, ez az egyik legfontosabb része az Isten meghallásának. Mert szép és jó, hogy bárány vagyok, hogy barát vagyok, hogy próféta vagyok. Ez nagyon szép. De mit kezdek azzal, amikor Isten szól? Mit csinálok? Jézus azt mondta, vigyázzatok, gondoljátok át alaposan, hogy mit és hogyan hallotok. És aztán tegyétek azt, mert ha megteszitek, még több adatik. Még több szó jönni fog. Még több szót fogsz hallani Istentől. És ő szólni fog hozzá. De ha nem, akkor még az is elvétetik, amit úgy gondoltál, hogy megvan. Vagyis meg fog látszani az életeden, hogy abban egy engedetlenség van. Ja. Úgyhogy, ha szól valamit, gyere, Dávid, akkor csak tedd meg, lépj ki, és sáfárkodj rajta. És hidd el, még többet fogsz kapni. Úgyhogy most hajtsuk meg a fejünket, és ő itt van, az Úr itt van ezen a helyen. Nem azért jött, mert meghívtuk, nem azért jött, mert jól viselkedtünk, és mindent jól csináltunk, azért van itt, mert szeret bennünket nagyon. És szőröstül, bőröstül mindent szeret rajtunk. Az életét adta értünk. Úgy, ahogy vagy. Nem várt semmit, hogy változz, hogy mondj, hogy cselekedj bármit is. Egyszerűen jött, és meghalt, érted a kereszten. És ez hatalmas. Hatalmas dolog, és ha valakinek ez még nem történt meg az életében, hogy ezt megismerje, és átérezze, és megélje, csak azért imádkozom, hogy ez megtörténjen. Hogy mondj igent Jézusnak. Mert ő akar téged. Ő a megváltó, ő az én megváltom, a Balué, de ő a te megváltod is akar lenni. És bízd rá ma az életedet. Mondd azt, Jézus, szükségem van rád. Rád akarom bízni az életemet. És követni akarlak életem végig. Köszönöm. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. A bűneim miatt. Hogy kifizetted a bűneim büntetését. Akarlak, Jézus. És hogyha ez van a szívedben, hogy akarod Jézust, ha bár még igazán nem ismered, de akarod őt, akkor csak fejezd ki ezt úgy, hogy egy pillanatra fölteszed a kezedet, senki nem néz, senki nem lát. Háromig számolok, és háromra csak tedd fel a kezed. Egy pillanatra. És ezzel kifejezed, hogy akarod Jézust. Egy, kettő, három. És menjünk oda ő hozzá. És kérdezd meg a Szent Szellemet, hogy mit akart neked ma tanítani. Tudom, tömény volt, tudom, erős volt. Csak tedd fel a kérdés, hogy mit akarsz nekünk mondani. Szent Szellem, nekem mit akarsz mondani. És lehet, hogy nem fogsz teljes választ kapni. De kapsz egy benyomást ma, egy halk, szelíd hangot. És aztán lehet, hogy a hét során, ahogy találkozol ő vele, ahogy egyeztettél időpontot vele, szépen megmutatja, megválaszolja neked ezt a kérdést. Mert ő ilyen beszélgetni akar velünk. Ő a barátunk. És aztán szeretnénk érted imádkozni. Bármelyikötökért, bárki. Mindegy, hogy hívő vagy, vagy nem hívő. Az első dal alatt lesz itt, én itt leszek elől, de hátul is lesznek testvérek, akik ez nyugodtan oda mehetsz, és kérhetsz imát, bátorítást. Csak gyertek bátran, ilyenkor, nyugodtan. Mindegy, hogy hívő vagy, vagy nem hívő. Csak szeretnénk imádkozni érted. Mindegy, hogy milyen terület is az életedben az. Teljesen mindegy. Lehet az üzenettel kapcsolatos, vagy kaptál egy rossz hírt az orvostól a héten, vagy bármi, tehát bármi. Egyszerűen mindenkinek szüksége van imára. Nekem is szükségem van imára. Én is kértem a fiúkat az üzenet előtt, hogy imádkozzanak értem. Csak szükségünk van imára. És hidd el, hogy senki nem gondol semmi rosszat, amikor azt látják, hogy esetleg jössz imád kérni. Úgyhogy csak légy bátor. A következő alatt gyertek nyugodtan. Urunk, köszönjük. Csak imádkozom, hogy vonj magadhoz mindenkit, akinek szüksége van most imára. Amen.
Drága gyülekezet! Itt az idő, ahogy kezdtük az elején, itt az idő, hogy dicsérjük, és imádjuk a mi Urunkat, úgyhogy csak hívunk és bátorítunk benneteket, hogy gyertek és csatlakozzatok hozzánk, énekeljünk most együtt az Úrnak, emeljük föl az ő hatalmas nevét együtt, és csak gyertek, álljunk föl ehhez, álljunk a talpunkra, és énekeljünk arról most, hogy az Úr irgalma hatalmas és végtelen. És köszönjük, Urunk, hogy ezt érezhetjük.
Sziasztok! Nekem volt egy hiányérzetem, de szerintem többeknek. szeretnénk most venni a felajánlást, úgyhogy a következő dalok alatt körbe lesz víve a kosár, és csak szeretném, ha imádkoznánk ezért. Drága Urunk, Atyánk, köszönjük neked tényleg azt, hogy a te irgalmad végtelen, köszönjük, hogy a te kegyelmedből adhatunk, köszönjük, hogy a kegyelmedből lehetünk itt, és csak áld meg a hátralévő részt. Amen.
Amen.